Ez a Könyvben utazom, én Olá Andrea vagyok, és köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, különösen azokat, akik nem óckodnak egy kis kalandtól, mert ez a mai adás szerintem az lesz. Van egy könyv, amit azóta várok, amióta a sorozata első kötetét elolvastam, az volt a Pi története, ez meg a Nulla című könyv. Furcsa választásnak tűnhet, de mindjárt kiderül, hogy elképesztően érdekes, mutatok néhány sort belőle. Ez a történet a nulláról szól. Hogyan született meg az ókorban, növekedett és gyarapodott keleten, küzdött az elismeréséért Európában, vált uralkodóvá nyugaton, és jelent azóta is szüntelen fenyegetést a modern fizikában. Olyan emberek története, akik egymással csatáztak a titokzatos szám értelme fölött, írástudók és misztikusok, tudósok és papok, akik mind próbálták megfejteni a nullát. Annak a története, ahogy a nyugati világ hasztalan és olykor hevesen próbálta megvédeni magát ettől a keleti fogalomtól, és hogy milyen paradoxonokat vetett fel ez az ártatlannak tűnő szám, amelyek századok legragyogóbb elméjét is megrémítették, mert azzal fenyegettek, hogy romba döntik a tudományos gondolkodás egész keretrendszerét. Nulla. Egy veszélyes gondolat története. Ez Charles Sieff könyvének címe, a stúdióban pedig Bokor Nándor, a Budapesti Műszaki Egyetem fizika tanszékének docense, hogy beszélgessünk erről a kötetről és arról, hogy mi az, ami szakemberként akár számára is izgalmas volt benne.
A nulla az számomra egy kicsit kevésbé tűnt izgalmasnak csak a cím alapján, mert hát a pi az rettenetesen gazdag tartalmú szám, az a matekban hihetetlen sokféle helyen fordul elő, az ember meglepődik, hogy milyen helyeken, és a természetben is. Na most a nulla is persze lehet mondani, hogy előfordul a természetben, mert van egy nevezetes hőmérsékleti érték, a nulla Kelvin, az abszolút nulla fok például, vagy akár mondhat az ember ilyen egészen triviális példákat, hogy kettő almából elveszek kettő almát, akkor hány alma marad? Hát mondhatjuk, hogy nulla. Szóval a nulla szám az úgy körülvesz minket, csak nem tűnt annyira izgalmasnak számomra, mint a pi, nem olyan kimeríthetetlen. De aztán kiderült, hogy viszont matematika történetileg egy roppantúl érdekes szám, és bőven van vele kapcsolatban megérteni való, úgyhogy ezért végül is nagyon kellemesen csalódtam a könyvben, amikor elolvastam.
A nullával való művelet is mennyire egyszerű, hát hogy bármit megszorzunk nullával, az nulla. Ehhez képest a könyv első fele szinte végig arról szól, hogy ez megoldhatatlan feladat elé állítottam a matematikusokat tulajdonképpen az ókortól.
Igen, ez így van, ez egy kicsit csalóka egyébként, mert annyira beleivódott már a zsigereinkbe az, hogy tudjuk, hogy mi a nulla, tudunk vele bánni. Gyakorlatilag egy óvodás gyerek is megérti azt, hogyha valamiből elveszük azt a valamit, akkor semmi nem maradott, és akkor hát ehhez társítunk egy számot, hogy nulla alma maradt az asztalon, meg ilyesmi. Az már kevésbé magától értetődő, hogy ha valamit megszorzunk nullával, az nulla lesz. Ehhez tulajdonképpen valószínűleg én nem emlékszem, hogy alsós koromban ezt hogy tálalta nekünk a számtantanár, vagy lehet, hogy felsős koromban, de inkább alsóban. De szerintem ezt csak úgy elfogadták a gyerekek.
Szóval, igen, nem magyarázták.
Igen, hogy ez nincs igen, teljesen megmagyarázva. Az ember a könyv olvasása közben, vagy amikor úgy belegondol, rádöbben, hogy ez tényleg nem magától értetődő, hogy 5-ször nulla az miért nulla. Nulla. Tudnék, vannak olyan műveletek is, például a nullával osztás, az kifejezetten egy tiltott művelet a matekban, annak nincs értelme. 5 osztva nullával, az egy értelmetlen művelet. Nem jelent semmit. Ez sem olyan könnyű megérteni, hogy miért nem jelent semmit, és nagyon-nagyon jó tulajdonsága ennek a könyvnek, hogy ezeken szépen gondosan végigmegy, és elmagyarázza, hogy az 5-ször nulla az miért nulla. Elmagyarázza azt, hogy nullával osztani miért nem jelent semmit. Van más művelet is, például a hatványra emelés, vagy mit tudom én, 2 a harmadik hatványon. Hát az oké, tudjuk, hogy 3-szor kell egymás után megszorozni a 2-t. 2-ször 2-ször 2, megszámoljuk, 3 darabot szoroztunk össze belőle, az eredmény az 8. De kiderül, hogy a 2 a nulladikonnak is van értelme, meg az 5 a nulladikonnak is, meg a 23 a nulladikonnak is, és ezek mind egyek. A végeredményű az 1. Megint egy olyan művelet, amihez aránylag korán hozzászoktatják az embert iskolában, de egyáltalán nem könnyű megérteni, elmagyarázni értetően, hogy ez miért akárminek a nulladik hatvány, az miért pont 1. Miért nem nulla, vagy miért nem a szám. Végül is el lehet magyarázni, csak nem magától értetődőek ezek a szóval csalókán olyan egyszerűnek tűnnek. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon értékes vonása a könyvnek, hogy ezeket a dolgokat rendbe teszi végül is. Tehát nem csak a laikus olvasó számára, hanem akár az ilyen szakmabeli számára is, hogy fizikus, matematikus, mérnök vagy pedagógus, akik naponta találkoznak a számokkal, és dolgoznak velük, hogy úgy felfrissítse ezt a dolgot, és ugye helyére tegye, hogy a nullának mik a pontos tulajdonságai, és miért azok. Úgyhogy egyáltalán nem csoda az, hogy az ókoriak számára ez ekkora probléma volt, csak mielőtt a könyvet olvastam, nagyon furcsáltam, hogy a görög, zseniális görög matematikusok egyrészt miért idegenkedtek tőle, meg miért féltek tőle.
Veszélyesnek tartották így van. A nullát.
Nem csak a nullát egyébként, hanem az úgynevezett irracionális számokat is, tehát a négyzetgyök 2 vagy a pi. Ezek irracionális számok, tehát nem lehet őket felírni, mint két egész számhányadosát. Most ilyen nem akarok nagyon technikai részletekbe merülni, de az a lényeg, hogyha valamit úgy írhatunk le, hogy 1,5, az egy racionális szám, mert egyszer csak vége van a tizedes vesző után a számnak. A pi-nél nem ez a helyzet, ott egyszerűen végtelen hosszú sora következik a számjegyeknek, és sehol sem ismétlődik, és semmi szabályosságot nem lehet felfedezni bennük. A négyzetgyök 2-re ugyanez igaz. Ezek a számok, ezek jobban előkerültek a görögök számára, tehát látták ezeket a számokat a homokban, amikor rajzolgattak. Tudnék, a görögök azok a geometriában voltak zseniálisak, nem pedig a szám elméletben. Tehát ő nekik a számok muszáj volt, hogy valamiféle alakzatot írjanak le, egy vonalnak a hosszát. Például, és ezért is hívjuk egyébként történeti okokból a négyzet számokat négyzet számoknak, tehát a 16 az egy négyzet szám, meg a 25 is négyzet szám, mert az 5-nek a négyzete, meg a 4-nek a négyzete. Uh-huh. De egyáltalán azért használjuk ezt a szót, hogy négyzet, pedig az egy alakzat, mert olyan szépen el lehet helyezni 16, mit tudom én, kavicsot egy ilyen négyzet alakzatba, vagy 25 kavicsot egy 5x5-ös négyzet alakzatba. Úgyhogy a könyv ezt említi, és egyébként meg szól háromszög számokról is. Például ez nincsen annyira benne a köztudatban, te például a 3, a 6, a 10, ezek úgynevezett háromszög számok, mert 3 kavicsot, meg 6 kavicsot, meg 10 kavicsot, azt meg szép szabályos háromszög alakzatba lehet elhelyezni. Szóval mindenben ilyen alakzatokat láttak. Ezt teljesen kimaxolták, szóval csodálatos katedrálisnak nevezhető az euklideszi geometria építménye, szóval az egy csodálatos szellemi alkotás.
És a nulla meg nem rajzolható
és a nulla, le? Igen, szóval a nulla az egyszerűen nem társítható semmilyen alakzathoz, mert nulla hosszúságú vonal, olyan nincs, meg nulla területű téglalap, olyan sincs. Mert ezek a negatív számokkal is ugyanez volt a gond, hogy nem fűzhető hozzájuk semmiféle geometriai tartalom. Na most a gyök 2 meg a pi azokhoz határozottan fűzhető geometriai tartalom, szóval ott, ha egy hosszúságú szakasz köré egy kört húznak, akkor annak a hossza pi lesz. Szóval ott úgy szembe kerültek azzal, hogy itt van egy szám, ami ilyen szörnyű tulajdonságokkal rendelkezik, hogy nem lehet úgy megszerkeszteni, mint egyenes vonalat a hosszát, csak mint egy kört. A gyök 2-vel is ez volt a gond, hogy nem lehet mint két szakasz hányadosát fölrajzolni, hanem csak úgy, hogy egy négyzetnek az átlóját behúzzák, az viszont automatikusan négyzetgyök 2, ezzel a szörnyű tulajdonsággal rendelkező szám lesz annak a hossza, hogy olyan most tizedes törtekkel kifejezve soha nem ismétlődő végtelen hosszú tizedes törtként lehet csak fölírni, ők persze nem használtak tizedes törtet. Csak a geometriából eljutottak ilyen furcsa számokig, de a nullához nem jutottak el, mert egyszerűen az nem merül föl, mint alakzatnak semmilyen adata. Úgyhogy egyrészt féltek tőle, másrészt meg egyszerűen nem volt rá szükségük. Úgy figyelmen kívül hagyták a gyök 2-t, meg az ilyesmi számokat, azokat viszont egyszerűen titkolták, szóval fővesztés terhe mellett tilos volt róla beszélni a külvilágnak.
Hát mert szembe ment az akkori kor filozófiájával.
Így van,
és
így
hogy
van.
Ez ennyire fontos volt, hogy tényleg meggyilkolták, hogyha ez fölmerül.
Igen, sajnálatos módon. Nem lett sokkal jobb a helyzet egyébként a középkorban sem, mert például Giordano Bruno is tulajdonképpen egy jó, oké, ott a keresztény egyház tanaival kicsit szembe ment az ő természetfilozófiája, miszerint a világ az végtelen kiterjedésű, és végtelen sok olyan világ részlet, vagy szóval, hogy mondjam, ő ezt világnak nevezte, de hát a naprendszerre gondolt, szóval olyan naprendszerszerű világok vannak, végtelen sok számú. Ez valóban a keresztény tanítással nem nagyon egyeztethető össze, de hát ezért ő inkább vállalta a mágia halált, és nem engedett a meggyőződéséből. De úgy mégiscsak, ha az ember úgy belegondol, hát egy elég ártatlannak tűnő vita ez is, hogy most akkor olyan számokról vitatkozunk, meg mit tudom én, csak hát ugye a vallás az eléggé súlyosan bele szól ezekbe. Tulajdonképpen az ókori görögöknél is egyfajta vallás volt az, ami tiltotta a gyök 2-nek és az ilyen számoknak az említését. Még azt szeretném mondani, mint furcsa tapasztalatot, vagy meglepő tapasztalatot, amit ez a könyv nyújt jutott nekem, hogy a nullát mennyire összekapcsolja a végtelen fogalmával, aztán teljesen igaza van.
Tehát úgy, hogy semmi és végtelen.
Így van,
ugye?
Így van. Aha. Tehát, hogy nem tudott csak a nulláról könyvet írni gyakorlatilag. Egyszerűen muszáj mindenhol előhozni a végtelent. És van egy Végtelen című könyv is egyébként, nem ő írta, nem ez a szerző írta, hasonló tudománytörténeti munka. Lehetséges, hogy éppen ez jelenik majd meg a könyvsorozat következő darabjaként. Ott ugyanez a helyzet, hogy a könyv nagy része a végtelenről szól, de egyszerűen nem tudja megállni, hogy a nulláról ne beszéljen, mert ezek annyira összetartoznak. Szóval találtam is, most átlapozgattam a beszélgetés előtt a könyvet, jó néhány példát, amikor a nulla meg a végtelen úgy együtt jelenik meg. Tehát például először is az, hogy a könyv az a nulladik fejezettel kezdődik, ami szerintem egy nagyon jópofa és szellemes ötlet. Tehát az előszót azt nem első fejezetnek, hanem nulladik fejezetnek nevezi, persze stílszerű meg minden. Az utolsó fejezet, a nyolcadik fejezet után, az pedig a végtelenedik fejezet címet viseli, úgyhogy egyszerűen nem tudta megállni. Jó, hát ez persze csak egy formai dolog, de például említ a könyv vége felé, amikor már a művészetekről is beszél, aztán utána a fizikáról, a művészetekkel kapcsolatban a festészetben van az enyészpont. Hogy az ott egyrészt nulla, mert az egyetlen pont, ott minden nulla. Hogyha egy tehén van ott, akkor az is egy pont, egy nulla kiterjedésű testként van ott ábrázolva, de hogyha ott van még egy tanyaház is, az is csak ugyanaz a pont, mint a tehén. Szóval mindennek nulla kiterjedése, viszont ebben a nulla kiterjedésű pontban ebben végtelen nagy tér van belesűrítve, szóval a nulla meg a végtelen az összekapcsolódik. Aztán például egy nagyon érdekes példa volt a könyvben az, hogy a szemegyenesről sokat beszél, hogy a számegyenesen vannak úgynevezett racionális számok. Hát ezek azok, amiket a görögök még úgy barátságosan elfogadtak, mert ezek azok, amelyek leírhatók két egész szám hányadosaként. Szóval a 15 az racionális, mert 15 per 1. 15 osztva 1-jel. Az 5 heted az is, mert 5 osztva 7-tel, stb. Ezek olyan elszórtan úgy beterítik a számegyenest, de van egy csomó hely, amit meg nem töltenek ki. Ott vannak az irracionális számok, az olyanok, mint a gyökkettő meg a pi, amitől a görögök rettegtek. És azt vezeti le a könyvben a szerző, és nagyon szépen és olyan szellemesen, hogy végtelen sok racionális szám van, a számuk az végtelen, viszont az összterület, az összes terület, amit lefoglalnak a számegyenesen, az viszont nulla. Nem csak egyszerűen véges, vagy pici, hanem nulla. Nulla méretű területet foglalnak le a számegyenesen. Szóval ez ilyen egészen döbbenetes dolog, úgy tényleg tornáztatni kell hozzá az ember agyát, hogy ezt elképzelje, de olyan szépen úgy kézen fogja az olvasót, és olyan lépésről lépésre úgy eljut idáig.
Ugye végül is mégis bekerült a nyugati kultúrába, vagy a nyugati matematikába, csillagászatba a nulla, és ez a kereskedőknek köszönhető, mert hogy az indiaiaknál ez teljesen normális volt, hogy létezik a nulla, és hogy furcsa, hogy úgy emlékszem, hogy a majáknál is.
Igen.
Tehát, hogy voltak olyan kultúrák, ahol ez nem volt kérdés, hogy
igen.
Ez létezik.
Igen, ez érdekes, az valószínűleg az történt, hogy a görögök, mi ugye Európában a görög kultúrán, vagy a görög matematikán kezdtük a nevelkedésünket, ők részben rengeteget nyertek azzal, hogy a geometriával foglalkoztak, másrészt viszont vesztettek vele, szóval ez egy kicsit visszavetette a fejlődésüket, ami a számelméletet illeti. Az indiaiak meg pont fordítva voltak. Őket úgy nem nagyon hozta lázba az, hogy valaminek a területe. Uh-huh. Igen, és most is egyébként az india matematikusok ebben rettenetesen erősek a számelméletben, meg az algebrában, szóval az ilyen képleteknek a manipulálásában. És a nulla az először úgy jött be még a majáknál és a babiloniaiaknál, akiknél egyébként a babiloniaiaknál 60-as számrendszer volt, nem 10-es, de mondjuk úgy magyarázom el, mint hogyha 10-es számrendszer lenne, hogy egyszerűen számjegyekkel írtak le egy számot, nem úgy, mint a római számok, hogy 1500 az MD, az egy nagyon béna jelölésmód, hanem úgy, hogy mi most úgy írjuk le, hogy 1500, vagy az 505-öt úgy, hogy 505. De eredetileg, amikor számjegyekkel ábrázoltak egy számot, vagy írtak le egy számot, akkor egyszerűen a nullát azt nem jelölték, mert nem tartották fontosnak, hanem az leírtak egy ötöt, meg egy kis szünet, mellé írtak egy másik ötöt. Mert hogy ezzel jelölték azt, hogy öt darab százast kell venni, meg öt darab egyest kell venni, és ezeket összeadni. Csak ez így akkor egy olyan többértelmű jelölés volt. Egyszerűen nem lehetett tisztázni, hogy most itt az 505-re gondoltak, vagy az 55-re gondoltak, vagy az 550-re gondoltak. Szóval, hogy mi maradt ott ki? Muszáj volt odaírni valami jelet, ami azt jelölte, hogy ott valami kimaradt. Hogyha az 5 meg az 5 közé egy ezt a jelet odaírták, akkor ezzel jelölték, hogy ott nincsen semmi, de ennek jelentése van, hogy ott nincsen semmi, hogy a tízesek azok kimaradnak. Szóval így lehetett egyszerűen megoldani azt, hogy érthető legyen egy leírt szám. Szóval még csak a számjegyes jelölésekben játszott először szerepet ez a furcsa szimbólum, amit persze hát nagyon későn kezdtek el azzal a körszerű nullával jelölni, amit mi most ismerünk.
Egy kis seprűszerű kis jelecske
volt. Olyan is volt. Az arab számoknál, az igazi arab számoknál, tehát amit az arab nyelvet beszélő országok használnak, és az arabul írók használnak, ott egy pont a nulla. Szóval nem ez a kis köröcske. A köröcske, ha jól emlékszem, az ötös számjegyet jelzi. Szóval először csak ilyen szerepet játszott, aztán utána jóval később találta meg a helyét a számegyenesen. Szóval, hogy egyáltalán ott a számegyenes az nem az egytől kezdődik, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, ezek a normális számok, amik, hogy tudjuk őket társítani, hogy egy elefánt, három szamár, stb., hanem hát úgy rákerültek a negatív számok, a mínuszértékek is, és hogy a kettő között meg ott kell, hogy legyen egy nulla, egy teljesen jogos szám. Ez manapság már magától értetődőnek tűnik tényleg egy gyerek számára is, hogy ott van egy szám, onnan indulunk ki, meg onnan számolunk, meg onnan mérjük a hosszakat, meg minden. De ez annyira nem volt nyilvánvaló. Van is erről egyik kedvenc történetem a könyvben, az egy nagyon érdekes és kicsit mulatságos történet is, ami az időszámítással kapcsolatos, tehát a manapság használt keresztény időszámítással kapcsolatos Dionysius Exiguus nevű szerzetes a 6. században, aki valahogyan kiszámolta azt, hogy az az év, amikor ő éppen ezt számolja, az Krisztus születése után az 525. év. És akkor úgy döntött, hogy akkor Jézus születését, mint egy ilyen sarokpontot, ezt teszi az első helyre, és az aktuális évet pedig akkor Anno Domini 525-nek nevezte. Viszont egyszerűen nem merült föl benne, hogy akkor Jézus születésének az évszámát azt nem Anno Domini 1-nek kéne nevezni, hanem Anno Domini 0-nak. Mert nem volt a nulla száma az emberek fejében egyszerűen meg. Ezzel viszont hát hibát követett el, mert mihelyt Jézus egyben született, és akkor 525 van, akkor nem 525 éve született Jézus, hanem 524 éve. És aztán ez annyira súlyosbodott ez a probléma később, és máig is tart, amikor egy másik szerzetes évszázadokkal később, használva ezt a rendszert, ezt az időszámítási rendszert, kezdett már olyan eseményekre is hivatkozni, amelyek Krisztus születése előtt történtek. És akkor hát az Krisztus előtt 50-ben, vagy mit tudom én. Csak ő sem tette bele a nullát, tehát egyszerűen olyan nincs, olyan év, hogy Anno Domini nulla nem létezik az időszámításunkban, de ez nagyon furcsa, mert ez olyan, mintha mondjuk a 2000-es évet kihagytuk volna, vagy az 1900-as évet, tehát a nullára végződő éveket, vagy a 100-ra végződő éveket kihagynánk. Tehát azzal a furcsa következménnyel jár ez, hogy ha például valaki 1950-ben született és 2020-ban halt meg, akkor ő 70 évesen halt meg. De hogyha valaki Krisztus előtt 50-ben született és Krisztus után 20-ban halt meg, akkor ő 69 évesen halt meg. Egyszerűen annyi év van közötte, mint hogyha a számegyenesről azt úgy kihagynánk a nullát, és úgy összépkötnénk a mínusz egyet meg az egyet, hogy közöttük csak egy legyen a távolság. Szóval ezt használjuk ma is, ezt az időszámítást.
Iszonyú kuszaságot okozott, hogy nem volt nulla, és hát ilyen mondatokat enged meg a szerző, ezt most muszáj felolvasnom, ezt mondja, Archimédész meggyilkolása volt talán a rómaiak egyik legjelentősebb matematikai eredménye.
igen, szegény Archimédész annyira zseniális volt, hogy igen, még a római támadás alatt is csak a matekon törte a fejét, és ezt nem tolerálta az a fiatal katona, aki kardélre hányta őt.
Igen, de ő volt az, aki nem fogadta el.
Igen, ez igen. Tény. Viszont...
És hozzá nagyon kötődtek az igen, ő tanaihoz.
Igen, csak őt nem tudom, hogy mondjam, meghatottság nélkül még gondolni se tudok rá, mert annyira zseniális volt, szóval ő kimagaslott még abból a mezőnyből is, amiben aztán igazán nyüzsögtek a zseniális matematikusok. És a fizikában is annyira hihetetlen jó intuíciói, meg meglátásai voltak, szóval egy ilyen kristálytisztán gondolkodó elme lehetett, úgyhogy hát igen, szóval, hogy mondjam, lélektani pszichés határai mindenkinek vannak. Ez én szerintem egy ilyen volt, tehát hogyha valaki csak geometriával foglalkozik, minden szám, egyáltalán számfogalom az mindenképpen alakzatokhoz fűződik a fejében, akkor ez egy ilyen lélektani gát, nem könnyű átlépni ezek szerint.
Egyébként érdekes, hogy a legendát vele kapcsolatban, hogy ezt most ebből a könyvből kiderül, hogy nagyon sokan rosszul tudják, mert hogy kapott egy feladatot az uralkodótól, hogy derítse ki, hogy
igen,
ez...
az egy aranykorona lett volna, csak az uralkodó kíváncsi volt, hogy az aranyműves az becsapja őt, és színaranya a korona, és ezt, hogyha le lehetett volna olvasztani a koronát, csak hát az... az nem volt cél. Akkor könnyű lett volna megalapítani, mert tudták az arany sűrűségét, tehát hogyha egy kockába lehetett volna beleönteni, hát megmérik a kocka méretét, és megmérik a tömegét is, kettőt elosztva megkapják a sűrűséget, és kiderül, hogy az aranya vagy nem. Csak egy ilyen rendkívül bonyolult geometriájú, ilyen lyukacsos, gyönyörűen megmunkált, cizellált tárgynak nehéz megalapítani a térfogatát. A tömegét azt nagyon egyszerű, mert ráteszik egy mérlegre, csak a térfogatát nehéz, és ő lényegében itt a trükkje az az volt, hogy úgy állapította meg a térfogatot, hogy egy csordultig teli vízes edénybe bele kell ezt mártani, és hát amennyi víz kifolyik a széleken, annak a víznek a térfogatát kell megmérni, az ugyanakkora lesz, mint amit kiszorított ez az aranykorona, amikor belesüllyedt. A vizet azt meg hát tetszőleges alakú edénybe bele lehet terelgetni, azt a kiszorított vizet, úgyhogy annak könnyű volt megmérni a térfogatát. Uh-huh. És hát így azt hiszem, hogy az lett a konklúzió, hogy csalt az aranyműves, tehát hogy nem stimmeltek az adatok.
Most egy kis szünet, azután folytatjuk Bokor Nándorral, a BME fizika tanszékének docensével, a könyv szaklektorával a beszélgetést Charles Sieff könyvéről, a nulláról.